Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Norbi, Tamás, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a felkérést, hogy beszélgessünk most arról, hogy mi is a spiritualitás, és miért fontos ez a coachingban, meg még lehet, hogy néhány dologról ezen téma kapcsán. Én Szilvási Gabi vagyok, és szerintem idén január környékén beszélgettünk először.
Olyasmi, igen, igen.
Hárman közösen, egy nagyon közeli helyen, erről a spiritualitás a coachingban témáról.
Senki nem tudja, hogy hol vagyunk, úgyhogy valami támpontokat adunk. Budán. Magyarország.
Így van. És hogy annyira inspiráló volt ez a beszélgetés, hogy egyébként abból aztán lett több kerekasztal szereplésünk is, meg workshopunk is az ICF keretein belül, amik nagyon élvezetesek voltak.
Meg EMCC.
És az EMCC workshopon is voltunk, így ott kerekasztal volt. Szóval nagyon élvezetesek voltak, és hogy valahogy maradt bennem egy hiányérzet, hogy ebből még úgy szeretnék valamit veletek csinálni. És aztán felvetődött az, hogy mi lenne, hogyha ez egy olyan dolog lenne, ami az örök életnek szól, az internetnek szól, és akkor most itt vagyunk Budán.
Ja, nem oda Buda. És tök érdekes, mert nyár elején, vagy mikor, amikor voltak ezek a workshopok, én is tök lelkes voltam, és a nyáron ez ugye elhalt, és most úgy jöttem ide, hogy jaj, most mi lesz? Nekem ez nincs kedvem. És amint így megláttalak titeket, így újra lett kedvem. És ez ilyen tök izgalmas.
Nálam meg talán valami olyasmi történt, hogy majd visszaemlékszem az év elejére, olyan nagyon meg akartam mondani dolgokat ahhoz képest, ahogy most vagyok. Uh-huh. És hogy így ebbe a témába egyre kevésbé akaródzuk megmondani, uh-huh. hogy az hogy van.
Hát eddig sokat beszéltünk a spiritualitásról, most nagyokat hallgatunk majd a spiritualitás. Egy izgalmas
podcast lesz.
És hogy van egy ilyen izgalmas dolga, hogy végül is valami olyasmiről beszélünk, amiről nem sokat, tehát nem lehet definiálni, nem lehet elmondani, hogy mi ez, hanem sokkal inkább meg lehet élni, és akkor viszont akkor mire használjuk fel a beszédet ennek kapcsán?
Ja, hát is ne ismételjük meg azt, ami volt, legalábbis tudatosan uh-huh. ne, és ide teszem, azért nagyon irigyeltelek, mert olyan jó ilyen PPT-ket hoztál, meg uh-huh. ilyen tök jó struktúrát, uh-huh. hogy mi toxikus, meg mi nem toxikus, és uh-huh. akkor én így, nekem ez így komfortosabb most, hogy nem az van, hogy itt mutogatjuk, hogy először ez az első lépés, második lépés, harmadik lépés, lefejtjük ezt, felvesszük azt, hanem hogy így beszélgetünk. És már érzem azt, hogy így volt egy ilyen helycsere, ugye két kamera van, így mutat titeket, kettőtöket az egyik, és engem van a másik, és hogy én először ott ültem a Gabi helyén, és a Gabi ült itt, és azt hittem, hogy ez egy ilyen megrendezett dolog, uh-huh. hogy hát ő lesz a moderátor, ő hívta össze, és akkor mi majd ott ketten így felelgetünk, és felajánlott a Gabi, hogy cseréljünk helyet, és hogy arra gondoltam, hogy jó, ez tök jó, mert akkor így más lesz a dinamika, de érzem azt, hogy kezd elkapni a szerep, tehát szóljatok uh-huh. rám, hogyha túlbeszélni.
És most te vagy a moderátor, ugye?
Majd, tehát, hogy uh-huh. én nem szeretnék az lenni, csak az meg a másik indító gondolatod volt, Gabi, hogy hát kinek, mennyire, vagy nem is tudom, a Tamásnak, vagy a kitekintek, Tamásnak, aki itt segít a felvételben, hogy akkor ki mennyire szokott kamerához, meg minden, és akkor nekem van ilyen vagy a PTF-nek egy ilyen coaching podcastja, és mindig utáltam, amikor azt mondták, hogy neked könnyű, meg minden, de lehet, hogy tényleg van ebben valami, hogy azért a rutin, meg minden.
Elmondtátok, hogy mi változott. Így nem volt kedved, nem is tudom, hogy mondanék-e bármit. Beszélhetünk arról, hogy ebben az egy évben mi az a spirituális fejlődés út, ami lehet, hogy visszafejlődés, amit megéltetek, ami miatt mondjuk évelején volt egy nagy lendület, és aztán most ilyen máshol van a fókusz, máshol van az energia, és aztán meg visszatér. Szóval, hogy így mi az a fejlődés, amit megéltetek idén?
Az az érdekes, hogy nekem erre van válaszom, és azt hiszem, hogy minden mindennel összefügg, olyan szempontból, hogy pici dolgot megmozdítasz, az másra is lesz hatása. És egy évvel ezelőtt több volt bennem az, hogy akkor csináljunk sok-sok izgalmas dolgot, és nézzük meg, hogy ebből mi születik, és hogy a nyáron sokkal inkább belehelyezkedtem abba, vagy megengedtem magamnak, hogy belehelyezkedjek abba, hogy, hogy elég jó. Ami van, az úgy elég jó. És nem kell feltétlenül minden hegycsúcsot megmászni, nem kell minden egyes fürtöt leszüretelni, és emiatt nincs bennem olyan nagyon nagy ambíció, új dolgok elkezdésre beszéltünk arról, hogy itt ezzel, nem tudom, akár elmenni még konferenciákra, és ez most nincs benne. Nem tudom, hogy fejlődés, visszafejlődés, de hogy ez van, ez történik.
Hát picit hasonló, tehát, hogy valahogy, ha visszanézek egy évvel ezelőtti magamhoz, akkor van bennem egy ilyen, nem tudom, egy felfedező, akinek összeállt így egy térkép, és akkor ennek így nagyon örül, és meg akarja osztani mindenkivel, de hogy ez nagyon könnyen kontraproduktív tud lenni, hogy miért oszt? Igazán azzal kell megosztani, aki egy utazásra indul veled, és kéri, hogy mutasd meg neki azt a térképet, ami nálad van, mert pont az ellentetjét csinálod, hogyha egy térképpen szaladgálsz, és mondod, hogy ez az igaz út. És valahogy ebben...
Hát csak nem, behívtál engem is.
És hogy így ez mozog bennem talán nagyon.
Még ennél is csak erre annyira elkezdünk már is pingpongozni.
Igen, de most én is jövök egy kicsit.
Ja, gyere.
Mert Tamás behívott egy ilyen kis félmondattal. Azért hívtalak beszélgetni titeket tavaly, mert hogy egy csomó spirituális élményem volt, amit nem tudtam megérteni. És tőletek kerestem megértést. És adtatok gyönyörű modelleket. PPT-ben, történetekben, Bibliából, és a buddhista filozófiából.
Mondjuk.
És hogy ezeket a megéléseket, meg ezeket a képességeket így kaptam, éltem, de hogy nem volt rá válaszom, hogy miért én, kaphatta volna más is, aki már ezerszer többet gyakorolt, meditált, és hogy így nem tudtam, hogy mit kezdjek vele, és kerestem ennek a lehetőségét, meg a megértését, hogy akkor ezt így jobban tudjam csinálni, vagy jobban tudjam integrálni. És nagyon érdekes volt, mert hogy idén elmentem egy ilyen nagyon közismert és nagyon csodált, elismert sztár pszichológushoz, egy ilyen csoportba, és nem feleltem meg annak a csoportnak az elvárásainak és normáinak. És ez a csoport azt mondta, hogy az az igaz út, amit ők képviselnek, én meg azt mondtam, hogy nem lehet egy út. Ha nincs több út, akkor ez nem az igaz út. És hogy én megtaláltam a saját szabadságomat és a saját nememet. Nem úgy, hogy férfi vagy nő, hanem úgy, hogy vannak dolgok, amire örömmel mondok nemet. És nagyon-nagyon felszabadító volt. És hogy nagyon erős volt ez a fél év befelé fordulás és küzdés megfelelni valaminek, aminek zsigeri szinten nem tudtam és nem akartam megfelelni. És amikor kijöttem ebből a nagyon sötét fél évből, akkor egyrészt ott voltak emberek, akik támogattak, másrészt meg az elég vagyok, az egy teljesen más szintű megélésé vált. Úgyhogy ez az én spirituális fejlődésem, azt gondoltam, hogy ezt még így bedobom ide. Kapcsolódva a tiédhez, hogy nem a még több, még csillogóbb, hanem a pont elég.
Amiről Tamás is beszélt, és mind a kettőtökhöz újra tudok kapcsolódni. Az egyik, hogy én most voltam 50 éves nyáron, és hogy ez olyan módon ütött meg, nem azért, hogy itt van az életem vége, vagy valami leszálló ág, vagy ilyesmi. Ez egy elég optimista. Igen.
Most kezdődik.
De hogy, tehát, hogy ami eddig történt, vagy ami energiát tettem bele, az úgy elég. És hogy más módon vagyok elég, mint ahogy addig gondoltam arra, vagy amit tettem, vagy amit teszek. És hogy én még önzőbb lettem, talán még Tamásnál is, mert ez nem jó szó az önzés, mert ő azt mondta, hogy ugye azokat szeretném tanítani, akik arra a térképre vágynak, vagy arra van szükség, ami nálam van, és oda jönnek hozzám. És hogy lett bennem egy nagy éhség és kíváncsiság arra, hogy olyasmiket csinálni, amiket lehet, hogy tanulni, amiket lehet, hogy nem adok tovább. Tehát, hogy bennem ez egy nagyon erős driver volt, hogy gyakran két leckével a hallgatók, tanítványok előtt jártam.
A klasszikus amikor, orosz tanár.
Így van, amikor angol nyelvtanárnak tanultam, akár akkor, akár történész, akár bármi egyéb, mert hogy annyira elkapott annak a láza, hogy a továbbadás öröme. Tehát ebben nekem van egy nagy flash. És hogy megint csak TA-s nyelven engedélyt adni magamnak, vagy arra gondolni, hogy valamit csak azért tanulni, csinálni, mert az nekem jó, én fogok belőle profitálni, és kirekeszteni azt, hogy biztos, hogy integrálni fogom én ezt valahogy, mind abban, amit csinálok, de hogy ennek minden ilyen indítékát ki, le, hanem hogy most én.
És mit fogsz tanulni?
Ó, azt most nem mondom el.
És egyébként ezen a ponton, ha kicsatornázhatom a buddhizmushoz, hogy csak hangozzon el, ugye ott van egy olyan sok ugye középút a lényeg, és hogy mindenhol a középutat keresünk, és itt is van egy olyan középút, hogy mennyi az, amit én kicsatornázok energiát magamból, és a világba változtatok, és mennyi az, amit arra fordítok, hogy magamat emeljem, mert ha magamat emelem, akkor nagyobb hatásom tud kifele lenni, és akkor ennek a balanszírozása, hogy mit, mennyit ki, és mennyit befele, hogy ebbe, és hogy ebbe egy bölcsesség, hogy mind a kettő működjön.
Igen. És ez nagyon rímel az Új Szövetségre, az evangéliumokra, ahol néha azt olvassuk, hogy Jézus elhívja a tanítványokat, hogy nem tudom, ördögöket üzzenek, betegeket gyógyítsanak, mindenféle nagy dolgokat cselekedjenek, és Márk evangéliuma egy picit másképp adja ezt vissza, vagy más is hozzátesz, azt mondja, hogy Jézus elhívta a tanítványokat, hogy vele legyenek. Tehát, hogy e pont. Nem azért, hogy valamit csináljanak, hanem, hogy közösségben legyenek vele is. Valami hasonlót éreztem abban, amit mondtál, hogy önmagamért is, nem csak azért, hogy én továbbadjam, nagy dolgokat tegyek.
És ugye itt a buddhizmusban mindig ott van az a kérdés, hogy ki is vagy te? És amikor önmagadért, az kicsoda, és mit önmagadért?
Ja.
Mit gondol erről? Van ego? Van én?
Persze.
Keresztény?
Persze. Én épp akartam visszakézből mondani valamit, csak aztán eszembe jutott, hogy lehet, hogy ezt már mondtam valamelyik ilyen konferencián, de nem biztos, hogy mindegyik konferencián mondjad. Ott volt mindenki a hallgatóságból. Ez az egyik legelső kérdés a Szentírásban, a Bibliában, hogy Ádám, hol vagy? Ez egy identitást feszegető kérdés. Nem azért mondja ezt Isten, gondolom, mert ne tudná, hogy hol van Ádám, hanem önmagunkkal szembenézés. Te ki vagy, hol tartasz? Tehát, hogy fontosak vagyunk egyénileg, és ez szerintem a kereszténység egyik meghatározó dolga, hogy egy feature-e, hogy egy személyes Istenben hiszünk. Tehát, hogy nem csak egy erőben, nem csak valami láthatatlan, nem tudom, micsoda, ami személyes. És szerintem ez azért fontos, mert hogyha én egy személyes Istenben hiszek, azt tudja hihetővé tenni, hogy én önmagamban személyként egy identitás, egy egyén is vagyok, amelyet, hogy nyilván a közösnek a része.
Tehát, hogyha energiában hiszek, akkor nem hiszek abban, hogy én egyén is vagyok?
Ezt nem mondtam. Számomra könnyebb hinni abban, hogy én egyénként egyén vagyok, mert Isten képmására teremtettünk. Nekem ez közvetlenebb.
Akkor talán. Innen jön az, hogy az Isten az egy ilyen nagy szakállas öreg ember, aki ül a trónon?
Én ha rád nézek, nem egy nagy szakállas, de elképzel, igen, nyilván, igen.
És Tamás, neked van a buddhizmusban olyan dolog, ami ilyen nagy szakállas öreg ember?
Tehát ott ugye valahol az mindig a központ, amikor mondom azt, hogy én vagy az, aki kint van, ott mindig van a mihez képest mondom, és valójában az az én, az a vonatkoztatási rendszer, amihez az egész nyelvet, mindent használjuk. És ugye ezt nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ez van. A buddhizmus meg azt mondja, hogy ezt folyamatosan iszonyat energiával és szenvedéssel kreáljuk ezt a vonatkoztatási rendszert, és hogy ugye nagyon szép a transzcendens szó, az azt jelenti, hogy túlhaladom azt, amitről ma azt gondolom, hogy én vagyok, és eljutok oda, amit ma nem tapasztalok. És hogy valahol így ez az utonlevés lényege, szerint, vagy ahogy én értem, hogy azt, hogy mi ki vagyunk, azt egyre tágabb körbe értelmezzük, és oldjuk. Ugye egyik mester mondta, hogy ez az egész olyan egyszerű. Ha megvan az a végső válaszod arra, hogy ki vagy, akkor megvilágosodtál. Semmi más nem kell csinálni, mint ezt a kérdést egyre inkább kutatni.
Nekem az tetszik a Bibliában, hogy nagyon több rétegben, több szinten olvasható. Origenésztől kezdve megvannak a mindenféle szintjei, hogy mi az, ami szó szerint, mi az, ami allegórikus. Ami számomra a legvonzóbb az, hogy egyre mélyebbre tud vezetni a kreatív misztériumokba. Uh-huh. Tehát, hogy látszólagos és valóságos ellentmondásokkal van teli. Tehát, hogy egy az Isten, miközben Szent Háromság. Tehát, hogy ezt hogy lehet feloldani? Én nem tudom feloldani, ez egy misztérium. És ugyanígy tudok viszonyulni ahhoz, amit te is mondasz, hogy önálló individuumok vagyunk, Brian élete, én nem, mi nagyon egyéniségek, én nem, de hogy valami nagyobbnak vagyunk a része, és a kettő szétválaszthatatlan, és mégis, és ezt önmagában hordozza Isten már, ezt a paradoxon, hogy egyén is, és mégis egy közösség. Uh-huh.
Ugye ezt talán itt úgy fogalmazzák meg, hogy a forma és az üresség, és az üresség és a forma. Hogy a üresség az nem egy annyira jó fordítás, de az, ahol minden egy és minden is lehet. Van egyszerre egy ilyen rétege, és ahhoz képest, ahol most vagyok, nem ezt a réteget tapasztalom. És valahol ez egy nagyon izgalmas dolog az, amit mondasz, hogy egyszerre van mind a kettő. Uh-huh. Tehát amit én tapasztalok, az igaz, mert azt tapasztalom, és az az igazság, amit megélek, de ehhez képest végtelen más igazság is van, ahol egyszerre igaz minden igazság. És hogy valahogy az egyik, amit most gyakorlok, hogy ez a... Hogy tudod egyre inkább a sok igazságot befogadni, meg föltárni, megtapasztalni, és hogy ez szintén így ennek a fél évnek ami talán megérkezett, ez ehhez kapcsolódik, hogy ugye a jelenségeknek nincsenek tulajdonságai. A tulajdonságokat mi projektáljuk bele. Azon keresztül, ahogy értelmezzük.
Jönnék én is egy kicsit. Gyere. Mert hogy azért tudok nagyon jól kapcsolódni mindkettőtökhöz, mert ugye én nem vallást gyakorlok, se nem buddhizmus, se nem keresztény vallást, hitet nem gyakorlok, hanem egy módszert, ami viszont a tudatos jelenléttel dolgozik nagyon sokat, és nagyon sokszor azt a kérdést tesszük föl, amikor egy helyzethez, problémához hozzá kezdünk, hogy hol van az az én, aki ezt érzékeli. Mert hogy a wholeness-nek, ennek a módszernek az egyiken alapfeltevése, hogyha van egy probléma, amit érzékelsz, akkor azt azért tudod érzékelni, mert nem a teljes tudatosságodból érzékeled, mert ha onnan érzékelnéd, akkor nem lenne probléma. Mm. És nagyon szép feloldódásokat élünk meg ezekben a helyzetekben. És ami nekem nagyon meglepő, hogy amikor Amerikában ezt először tanultam, akkor ott volt 30-40 ember, és volt, aki ilyen episzkopális
egyháznak. Igen, az anglikanizmus Amerikában.
Egyháznak igen. Egy ilyen papja volt. Aha. Volt olyan, aki transzcendentális meditáció tanár volt 30 éve. És ott ültünk mindannyian, és mindannyiunknak volt egy ilyen nagyon közös, fontos megélése arról, hogy ami itt történik, az egy teljesen más módon kapcsolódik be ahhoz, amit mi a saját Istenünknek élünk, mint ahogy eddig kapcsolódtunk, de hogy kapcsoltat, bekapcsol. Mm. És egy nagyon izgis megélés hozzád és hozzád kapcsolódni, hol lesz által, mert hogy megtalálom abban, amit mondasz, ahol lesznek az igazságát, és megtalálom abban, amit te mondasz, ahol lesznek az igazságát, és hogy ezt keresem egyébként, hogy hányféleképpen lehet eljutni ezekhez a nagyon hasonló felismerésekhez, amikor azt mondod, hogy igen, ez a keresztény vallásban is megvan, igen, ez a buddhizmusban is megvan, hogy nem csak egy út van, és hogy annyira jó, amikor ezt így szépen tudjuk tiszteletben tartani, meg megbecsülni, és rácsodálkozni, hogy mennyire nagy a közösség.
És az az előnye, bocsáss meg, csak az az előnye megvan annak, amit te képviselsz, hogy nincsenek évezredes tanrendszerek mögötte, mert időnként dogmává merevedhetnek bizonyos történetek, bizonyos tanítások, amiknek lehet előnye, tehát hogy mégis közel tud tartani az igazsághoz, hogy valami, van valami központ, ami felé centrális erőtér, ami felé konvergálunk egy-egy hitben, akár a kereszténységben, de megvan az a veszélye, hogy megöli a lelket, tehát a betű, ugye ezt mondja az Új Szövetség, a betű öl, a lélek megelevenít, tehát hogy amennyire biztosítani tudja a hitnek a továbbadását, fennmaradását, ugyanakkor, ha rosszul csináljuk, megfoszthat annak az éltető erejétől, a spiritualitástól. És hogy kicsit félve, de kicsit irigykedve nézem azt, amit mondasz, félve azért, mert hogyha nincs centrális erőtér, akkor hogy találom meg a súlypontot? Hogy fogom? Csak a személyes érzéseim fogják eldönteni, hogy mi igaz, mi nem igaz? Másrészt pedig nem kell megküzdeni azzal, hogy mondjuk 1500 évvel ezelőtt ki hogyan értelmezte, és írta le úgy, hogy ma már meg sem merünk bizonyos dolgokat kérdőjelezni.
Beleakadtam abba, hogy azt mondta, hogy a buddhizmus vallás.
Bocsánat.
Nem azért mondom, és nagyon izgé, akár Norbi, ezt már mindjárt kérdezem tőled, hogy vallás, hit, módszer, mert hogy egyre inkább oda jutok, hogy a buddhizmus is egy módszer. Tehát nem igazságokat tételez, nem leírja a világot, hanem ad egy olyan nyelvet, egy szimbólumrendszert, egy módszerek összességét, és maga a nyelv is egy módszer, amivel ezt az emelkedést lehet tapasztalni. Ez is egy nagyon megérkezett gondolat volt az elmúlt fél évben, hogy a nyelv a legfőbb módszer, ahogy értelmezzük a világot, és ezek a wisdom tradition, tehát ezt hogy mondjuk jól magyarul?
Bölcsesség, hagyomány,
hogy ugye ezek évezredek bölcsességével összerakott módszerek, amik aztán ugye jön a következő, de amikor az már egy eszmerendszerré válik, akkor hal meg a módszer, amikor kijön arról, hogy én mit gyakorlok vele, hogy miről szól. És talán akkor megy át, ugye ez a vallás, hit, dogma, módszer különbözőségek.
Igen. Erre a kérdésed?
Az a kérdésem, hogy ha ezt így körüljárnánk, ez a vallás, hit, dogma, módszer, neked ez mi?
És én nem szeretem a definíciókat, de én mélyen hiszek abban, amit Jézus mond a János evangéliumában, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És van ennek egy nagyon szűk értelmezése, ami dogmatikus, és lehetnek ennek szélesebb interpretációi, mert Jézusról mégiscsak azért úgy beszél az Új Szövetség, olyan felszólításokat ad, legyetek Jézus követői, vagy kövessetek engem. És amikor azt mondom, hogy ez azt jelenti, hogy nem tudom, nekem Jézus Krisztus nevét mantrázni kell, most akkor behozva egy másik hagyományt. Vagy azt kell megfigyelnem, hogy ő mit tett, ő hogyan viszonyult a spiritualitáshoz, a mennyei atya fogalmához, hogyan viszonyult az embertársaihoz, miket tanított, és abban kellene nekem valahogy az én saját életkörülményeim között egy olyan példát találni, amitől én autentikusan tudom őt követni. És az egy későbbi, az egy bonyolult teológiai, nem biztos, hogy bonyolult, de ez egy teológiai beszélgetés lehetne, hogy vajon Jézus a főút, amiben majd valahogy ki tudja, hogyan belecsatornázódik az őszinte Isten kereső embereknek, vagy spiritualitás kereső embereknek az útja, vagy ez valami dogmatikus értelmezés. Ebben én nem biztos, hogy világosan látok. Tetszik nekem Ránernek, az a megfogalmazás, hogy van anonim kereszténység, mikor valaki nem tudja, hogy Jézus követi, de a cselekedeteiben, a mentalitásában mégiscsak valahogy ezt valósítja meg. Hogy ez hogyan konvergál egymás felé, én nem tudom.
Egyébként ebben a spirituális könyvben, majd berakjuk a címét a végén, egy csomó, azt is felmérték többek között, hogy ki az, aki magát vallásosnak tartja. Uh-huh. És nagyon sok kutatás az amerikai, az észak-amerikai populációra vonatkozik, de egy csomó egyébként a protestáns és abszolút európai népességre is. És egy csomóan nyilatkoznak egyre többen azt, hogy igazából ő hisz, ő spirituális, de nem vallásos.
Igen.
És ugye ezt tapasztalom én is, hogy nagyon sokan így a vallástól elfordulva, de a spiritualitást, a kapcsolódást Istennel, vagy valakivel, vagy valamivel, azt megtartva navigálnak az életükben.
Igen.
És egy kicsit ide behoznám azt, hogy ti, mert ugye ez volt a kiváltó beszélgetésünknek az első startpontja, vagy ilyen kiinduló pontja, az, hogy ti MCC coachokként a spiritualitást behozzátok a coaching munkátokba.
Imádom, nem tudjuk kint hagyni.
Imádom tehát ez a mondásodat, hogy a jó coaching a spirituális coaching, vagy minden jó coaching a spirituális coaching, ez nagyon megragadt. Nem tudod kint hagyni. Azok a coachok, akik hallgatnak minket, vagy néznek, ki tudja, azok hogy tudják behozni a spiritualitást? Ezt iskolában tanítják?
Nem tudják nem bevinni őket. Ha bennük kevés a spiritualitás, akkor kint tudják hagyni ilyen szempontból a spiritualitás, vagy a spiritualitás hiányát tudják magukkal vinni. De ha én őszintén kapcsolódom magammal, és mindannyian Isten képmása vagyunk, valamihez bennem fogok kapcsolódni, ami túlmutat ezen a földi életen, meg a különböző földi célokon. És én egy teljes emberként beülök beszélgetni őszintén egy másik emberrel, akkor az valahogyan ott lesz. Ez nem megkerülhető, szerintem. Lehet, hogy nem lesz ott explicit módon, nem fogok én beszélni erről, vagy arról, vagy hogy ha te most hogy vagy a spiritualitásoddal, nem fog direktben ilyen kérdéseket tenni. De az én emberképemmel, istenképemmel, vagy azoknak a hiányával vagyok jelen minden beszélgetésben.
Valahol ott kezdeném, hogy szerintem se tud bemenni. Én lehet, hogy energiákba gondolkoznék, hogy milyen minőségű energiával ülsz le, mint coach, és hogy van annak az energiának, most lehet, hogy hülye szó, magas frekvenciája, amikor azt mondom, hogy spirituál, vagy nyitott, tágas tudattal vagyok ott, meg van alacsony frekvenciája, és akkor itt, mert valamikor mérnök voltam, tehát, hogy és akkor azt mondom, hogy az alacsony frekvencia az, amikor én központúan vagyunk, amikor félelmekkel vagyunk tele, amikor mindenféle megfelelési kényszereink vannak, a magas frekvencia meg az, amikor elfogadott, az a szeretettel, tágas tudatossággal, az egészet érzékelve, támogatóan, előrevívően, és bölcsen vagyok jelen. És hogy szerintem a nap végén ez a spiritualitás, hogy minél inkább ez és az ehhez hasonló minőségek, azok mennyire spontán megjelennek bennem, ahol vagyok. És ha még az energiákban gondolkozom, akkor azt is mondhatnám, hogy ez az a frekvencia, az, ami jön belőlem, én vagyok a forrása, és átveszi a másik, és ahogy átvette, a saját vevőkészülékén keresztül, ami kijön belőle.
És itt csak azzal vitatkozom egy pici, legyen már vita is, mert mindig egyet értem, hogy az én meggyőződésem szerint nem én vagyok a forrás, hanem én magam kapcsolódom valamilyen forráshoz.
Ugye nézőpont kérdése, hogy ha a cső egyik végét nézed, akkor az a forrás, de a cső az vezeti valahol nézd.
Igen, igen, igen.
A csatornát mondom, tudunk állapodni.
Persze, persze. És nekem ez egy kulcs momentum, hogy látom-e a másik emberben az Isten képmásúságot. És valahogy nem jutott eszembe, de azt hiszem, hogy abban is lett egy mélyebb megértésem, vagy megélésem most az elmúlt fél évben, hogy ez nekem akkor működik igazán, amikor szem előtt tudom tartani, hogy mindannyian itt a nagy emberi testvériségről szólva agresszorok vagyunk, és áldozatok is vagyunk. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon tudunk hasonlítani. És hogyha még egy gonosz emberrel ülök le beszélgetni mondjuk, akkor tudom-e látni az ő áldozatiságát, és tudok ebben az emberi megtörtségben kapcsolódni uh-huh. valahol hozzá. Nekem ez uh-huh. fontos.
Ugye itt két központi minőség, centrális minőség a szeretet és az együttérző cselekvés, uh-huh. és valahogy ezeket, ha tudjunk róla beszélni, csak valahogy ki kell fejezni, de hogy valahogy hogy itt azt mondja, hogy ez szeretet, hogy egyrészt van egy lényegűségünk, a mélyen ugyanazok vagyunk, ugyanazt jelenítjük meg, másrészt a szeretetben van egy olyan, hogy azt kívánom neked, amit magamnak is, igen. hogy boldog legyek, és hogy erre jön rá a compassion, az együttérző cselekvés, hogy oka van annak, hogy nem ebbe az állapotba vagy most, és én sem ebbe az állapotba vagyok, és azért vagyok itt, hogy te is és én is a legjobb verzióba kapcsolódjunk egymáshoz, és menjünk tovább. És hogy lehet, tulajdonképpen ide is össze lehet sűríteni ezt az egész képletet. Hogy
ez tetszik, ezzel egyet tudok szóra. Érteni, abszolút. Most inkább nem vitatkozom.
Ahol lesz? Ez, kérdezted pár perccel ezelőtt, hogyha nincs dogma, nincs súlypontja, csak egy ilyen módszer, akkor mihez tudok tagozódni, mihez tudom irányítani magamat? Ha lesznek igazából szinte minden mély folyamatnak a vége, az egy ilyen nagyon univerzális válasz, ami az én bölcsességemből jön, de hogy ez egy nem csak az én bölcsességem, hanem az egy ilyen nagyon kollektív megélés. És ezért merem ide behozni, mert tőled is elhangzott, és ez a szeretet. Aj. Önmagunk felé, a másik felé, a világ felé, annak megélése, hogy igazából mi mindannyian egy tőről származunk, egy atomi minőségből jöttünk létre. Ez nagyon fontos megélése tud lenni a wholeness gyakorlásának.
Köszönöm.
Uff. Azért azt nagyon szeretem, hogy ide jutunk. Hogy így itt ülünk, és tök mindegy, hogy mi az a vallás, vagy gyakorlat, amit képviselünk. Így a minőségünk, a létünknek a gyökere, az itt van. Ezt most így jó veletek megélni.
És ugye valahogy... Mint ez az egész életnevezető történet azért is van, mert hogyha mindenki csak ebben az állapotban lenne, akkor csak így ülnék.
Igen.
Itt valahol bele kell dobni a kavicsot a vízbe, hogy induljon el a történés.
Ja, és erről az jut eszembe, hogy az olyan jó, hogyha akkor indul el a történés, amikor úgy el akar indulni. Uh-huh. Nem. Uh-huh. erőszakot tenni. Ez így foglalkoztatott az elmúlt hónapokban, hogy tereket létrehozni, tereket adni. És azért is, azt nem mondtam, de válaszolva a korábbi kérdésedre, hogy azért is kérdőjelezek meg mindenféle tevékenységeket, projekteket, egyebeket, mert egyrészt szeretném megtapasztalni, hogy milyen külső elvárások vagy külső inputok nem reagálni azonnal, zsigerből, uh-huh. visszakézből. Másrészt, hogy létrehozni egy olyan teret, amiben új dolgok születhetnek meg. Szokták azt mondani, nem?
Én késésbe vagyok. Nem?
Lehet, igen, késésbe vagyok 10 évvel, de hogy így 40 fölött már nem azt kell nézni, hogy mi minden tud még kifacsarni az ember az életből, meg belerakni a naptárjába, hanem hogy mi mindenre tud még esetleg teret létrehozni. Én most akkor 50 fölött kísérletezem ezzel. De hogy a coachingban is én abban hiszek, hogy egy teret hozunk létre, hogy nem mi nyomorgatjuk az ügyfelet meg, nem mi állítjuk akármilyen kihívások elé, vagy nem szorítjuk sarokba, vagy valami, hanem ott van egy tér, hogy ő igazán saját magával tudjon találkozni, saját magával tudjon kapcsolódni. Az én hitem szerint ilyen coachként, ilyen csatornatisztító munkásként még a feljebb valókkal való csatorna is tisztulhat a coaching közben, és ott meg tudjon valami új születni, ami addig nem volt.
Nekem mindig az a, vagy mostanában volt egy pár coachingban, amikor ugye azzal szembesültem, hogy ugye jön a klasszikus kérdés, hogy mi legyen más, mit szeretnél, miért vagy itt. És hogy ugye ebben benne van az, hogy van valami feszültség, és az, ami van, azzal nem vagyok elégedett, és legyen helyette más. És hogy jöttek néha ügyfelek, hogy köszönjük szépen, most jól van. Tehát, hogy így olyan fura volt, hogy mindig kell izzadni, vagy hogy más legyen, és miért nem. És hogy csináltunk is egy pár ilyen sessiont, hogy mi van, hogyha csak vagyunk, és örülünk annak, ami van. És nem pörgetjük azt, hogy mi legyen más, mi legyen a helyet, ami van. Nagyon izgalmas volt, hogy ez egyáltalán belefér a coachingba.
Tamás, ezért fizetne?
Én kaptam ért a pénzt. De olyan, mintha nem lenne jogosultsága annak az embernek, akár nem mehetsz oda, ha valami mást akarsz.
Hát igazából a coachingnak szerintem az alapfeltevés, hogy mi most dolgozni fogunk. És persze az ünneplés is egy ilyen munka.
Hogy ez a mesdje, hogy nincs olyan coaching, amiben csak örülünk és vagyunk, és megtapasztaljuk azt, hogy lehet így lenni.
Most már van?
Nekem egy másik dolog jutott eszembe, és hogyha tehát nyugodtan visszatérhetünk ide, most erről nem jut eszembe konkrétan sem, inkább az, hogy vagyok én úgy ott, hogy Pál Apostol azt mondja, hogy mindeneknek mindenné lettem, hogy némelyeket megtartsak. Tehát hol vagyok én egy bizonyos pontig zelig és kaméleon, és hol vagyok, hol gyógyító, vagy tud segítő lenni az én saját személyiségem, aki vagyok. És ennek van szerintem egy spiritualitása. Tehát én nagyon sokszor a coaching beszélgetés után, amikor arra reflektálok, veszem észre azt, hogy meta szinten történt valami, aminek nem voltam a tudatában. Mert tegnap volt, ez pont egyébként egy demo coaching volt, vagy ilyen akvárium coaching, hogy akivel dolgoztunk, ő nagyon sokszor megkérdőjelezte magát. És én általában szoktam azért szerződést kötni, akár MCC, akár nem, azért illik, nem? Tehát, hogy még. És hogy nagyon-nagyon sokáig, tehát hosszú 10 percekig én ott voltam csak a bizonytalanságban, hogy most nem tudom, hogy mi fog történni. Ebben egy picit ezt megmozgattuk, egy picit megmozgattuk azt, és paradox módon ez adott neki erőt, hogy aztán megtalálja a saját bizonyosságát. Miközben ott voltam egyébként én a saját személyiségemmel is, de hogy nem tudom, hogy és ez nekem már közel van a spiritualitáshoz, tehát, hogy felvehetünk olyan jeleket, aminek nem biztos, hogy a tudatában vagyunk, és lehetünk csatornák úgy, hogy azt előre nem tudtuk volna leszkriptelni.
Amit mondasz nekem, arra meg az jut eszembe, hogy amikor ott vagyok az ügyféllel, és akkor sokszor van olyan, hogy gondolatok skálája jelenik meg arról a helyről, tehát végtelen számos információ, kép, kérdés, gondolat, és hogy akkor mi az, amit kiveszel belőle, és azt odaraksz. Mert egyébként mindegyik igaz, mindegyik felé vihetnéd a történetet azzal, hogy kiveszel. Mi az, ami leginkább viszi előre a történetet, leginkább a helyén való.
És ebben neked mi segít? Az most egy teljes őszinte kérdésként, mert hogy ez nagyon hasonló ahhoz a sztorihoz, amit én érzékelek. Mi alapján döntöd el, hogy mi segít?
Hát egyrészt most ez így lehet, hogy közhely, de szerintem minél tisztán vagy, nem kell döntened, mert ki emelkedik az, ami leginkább tiszta előre visz. Ugye azt is mondja a buddhizmusban, hogy a buddhának nem duális tudata van, nem gondolkodik, egyszerűen nem tud más csinálni, mint olyan jön ki a száján, olyat tesz, olyat viselkedik, ami a többieket emeli, akivel kapcsolatba kerül. De hogy egyébként meg, mivel nem vagyok az, de hát talán az, hogy erre így ránézek tudatosan, hogy melyik jön az én legjobb verziómból, és ahhoz képest, amiért itt vagyunk, mi az, ami őt a coaching célja, és a saját legjobb verziója felé viszi. És egyébként ezt erre így rá is akasztottuk nemrég a compassionate presence, vagy cselekvően együttérző jelenlétet, hogy azt veszem, ami magam, őt emeli, magamat is emeli, meg a helyzetet is emeli.
Én ennél földhöz ragadtabb vagyok egy fokkal. Magamnak ezt úgy szoktam magyarázni, meg néha a hallgatóknak is, hogy kicsit olyan, mintha ilyen ott lenne 8-10 petszabot, amit kiteszel. És hogy mindegyiknél egy picit úgy ott van egy úszó, meg egy kis csali, tehát úgy megnézed, és ahol nagyobb a kapás, tehát amire jobban rezonál, reagál az ügyfél. És aztán erre egyébként szerződök is, vagy mehetünk, nézhetjük, stb. És elmondom, hogy bennem ez milyen érzést kell, stb. Tehát nyilván ott vagyok, és remélhetőleg tiszta csatornaként vagyok ott, de ez én nem tudom függetleníteni az én megérzésemet, ami mondjuk 10 esetben 7-szer, 8-szor, nagyon jó vagyok, akkor 9-szer, az tényleg az lesz, de hogy látnom kell, vagy érzékelnem kell az, hogy ő erre hogy reagál. Volt valami tegnap, ami elhangzott, amihez azt gondoltam, hogy jó, ez izgalmas lehet, mert rákérdeztem, néztem, hogy van-e ott valami, azt mondja, nem. Uh-huh. Akkor nem, akkor megyek a másik pecabotra.
Uh-huh. Ugye én sem mondtam azt, hogy ez nem egy hipotézis, amit kiveszek, és ő hogy reagál rá, hanem az, hogy inkább úgy kérdezném meg a pecabotoknál, hogy mi alapján nézed meg, hogy melyik, mekkora a zsákmány, vagy mi a te belső irányításod, hogy melyiknek vágsz be, mert mondtad, hogy az intenzitás, hogy ez miben méred?
Igen.
Hogy hozod meg ezt a döntőt?
Van egy belső skálán.
És az, hogy hogy van skálán, mi van ott skálázva, hogyha ezt így
szabad kérdezni? Az intenzitása. A másik ember teljességének az intenzitása. Uh-huh. Tehát van, amikor ez érzelem, van, amikor ez szégyen, bűntudat, van, amikor ez öröm, van, amikor ez valamilyen benyomás. Uh-huh. Azért nem tudom azt mondani, hogy ez csak az én skálám, mert hogy abban is van egy, tehát van egy intenzitás a másik személynek. És ez nagyon ahhoz rezonál. Uh-huh.
Most ahogy mondod, az jelenik meg nekem, hogy így áramló energiákat nézünk, akkor ugye ahol leginkább áramlik, vagy be van szorulva, ott tud történni az izgalmas dolog, és akkor ennek az érzékelése, hogy...
Ja, hát ugye ez az egyik keresztény megfogalmazása ennek, ahol fodrozódik a víz, utalva ezzel az angyal, amikor leszáll a vízre, és akkor lehet bemenni a betegeknek, és aki a leggyorsabban megy be a vízbe, az meggyógyul. Vagy amerre, hát ugye a szél fú, ahol akar, tehát a Szentlélekén. Én ahol hallom az ő zúgását, jobban, ahol érzékelem, lútbőrözöm, nem tudom, mert arra jár a lélek, akkor ott.
És akkor definíció, ez is egy tanulás volt az elmúlt fél évből, hogy a buddhizmusban jön ez a szenvedés dolog, hogy mi a szenvedés. És az elegáns definíció jött szembe, hogy a szenvedés az itt és mostban az elvárásaink és a valóság közötti különbség. És tehát ahhoz képest, ami valójában van, és az én elmém mit akarna, és hogy ugye valahol ez a feszültség, de hogy azt is mondja, hogy egyébként ahol a legnagyobb a feszültség, legnagyobb a szenvedés, ott van az az energia, amihez képest lehet dolgozni, amivel lehet dolgozni.
Tehát te pecázol, te meg szenvedést keresel.
Hát igen, rossz a szó, de a legnagyobb feszültség, vagy azt a feszültséget, ami van, azt tapintani, hát
és ilyen blikfangos címe, nem? A keresztények pecáznak, a buddhisták szenvednek.
Szenvedést keresnek.
Nem, hol lesz, csak szeretnek.
Hát egyszerre, tehát szeretnek és keresik a szenvedést, amit lehet oldani confessionnel.
És mindannyian szerintem ez egy globális elhívás az egész emberiségnek, vallástól, meggyőződéstől, spiritualitástól függetlenül, hogy azért is vagyunk itt, hogy enyhítsük a szenvedést valahol. És mindannyian, tehát ez a más tradíciókban is ott van, de Henry Nouwennek a könyve szerintem meghatározó abban, hogy hogyan gondolunk a sebzett gyógyítóra. És hogyan gondolunk Jézusra, aki azt mondja, hogy a Jézusról mondja azt Pál apostol, hogy az ő sebeiben gyógyultunk meg. Ugye, és aztán idéző szövetségi profétákat is. Tehát, hogy az én megtörtségeim, azok, amiket én átmentem, azt hogyan tudom konvertálni, hogy ne a saját szenvedéseim fájdalmát éljem újra és újra, újra traumatizálva saját magamat akár, hanem ezt hogyan tudom gyógyító erővé formálni.
Most, ha olyan mi történt az elmúlt fél évhez képest, akkor biztos ismered, Norbi, és tudod, hogy mondják szépen magyarul a Gravity and Grace.
A Gabi itt a felkent tolmács.
Nem, ez egy... tehát valahol a Gravity az a hogy ez egy keresztény hölgynek a könyv, és valahogy Pilinszky táplálkozott belőle, és hogy a Gravity az nekem az a fekete lyuk, ami összehúz, a Grace meg a...
De vonzás is. A Gravity az a vonzás is.
Meg igen, de süllyedés nekem a süllyedsz bele az egódba, a Grace pedig ahhoz képest emelkedsz.
Áldás.
Kegyelem és süllyedés talán, lehet, hogy így van, így van lefordítva. És hogy valahogy ez is a utóbbi fél év tanulása volt, ugye, hogy a mi értelme van a szenvedésnek, a süllyedésnek, és hogy azt tanulom, hogy az az alap. Tehát ahhoz képest tudod belőni azt, hogy merre van az emelkedés. Tehát ha nem lenne az, ami összehúz, egyrészt nem lenne stabil a világ, másrészt pedig ha egyértelmű, hogy az a vektor merre mutat, akkor ahhoz képest tudom magam elrugni a másik irányba.
Azért ez a coaching üléseimen nekem visszaköszön, hogy van egy ilyen gravitáció, aztán onnan elindulunk, de hogy azért van benne mélyülés, van benne süllyedés. És ez mindig egy ilyen gyújtópontja aztán a tanulásoknak. Kiinduló pontja a tanulásoknak.
És itt a mélyedés meg a süllyedés az nem ugyanaz. Ezt mindig össze szokták keverni, hogy amikor mélyülök vagy emelkedek, honnét nézem. Itt inkább az összes sűrűsödés, belesűrűsödés az egóba, az anyagba, az a gravity.
Most sok Mustó Pétert olvasgattam, nemrég halt meg néhány hete. Jezsuita szerzetes, sok lelki gyakorlatokat is tartott, én nem voltam egyen sem, amit ő tartott volna, de a könyvei nagyon inspirálnak, és ez nem tudom, hogy kötődik, biztos kötődik valahogy a buddhizmushoz is, de keresztény teológust olyan üdítő olvasni azt, hogy megengedni annak, ami van, hogy legyen. És hogyha ez most éppen fájdalom, vagy szenvedés, én megengedem. És ebbe tud valahogy bele sűrűsödni a kegyelem is, hogy én engedélyt adok annak, hogy ez most kellemetlen, ez most fáj. És valahogy így tudok találkozni a valósággal, a realitással, és pont időnként ezekben a legföldi dolgokban tudok valahogy találkozni a spiritualitással.
Ugye a coachingban nekem van egy ilyen trigger, hogy amikor előjön az elfogadás, akkor az nekem ami nagyon-nagyon rokon dolog a szeretettel. Tehát ami úgy, ahogy van, elfogadom, akkor azt szeretem. Ezt már majdnem szerettem, még ha azt kívánom neki, hogy jobb legyen. És És ugye ez a jelen pillanatot szeretni, hogy elfogadom úgy, ahogy van, és egyébként azt is hozzászoktam tenni, hogy egyébként végül is racionális is, mert hogy nem tud máshogy lenni, mint ahogy van.
És ez nekem úgy eszembe jut, ahogy korábban kérdezted, hogy mi alapján döntöm el, hogy intenzitás, uh-huh. nem intenzitás. Nekem az is egy jel, hogy mi az, amit az ügyfél, akkor beszéljünk a coachingról, nagyon el akar távolítani uh-huh. magától. Uh-huh. Amitől ő meg akar szabadulni, nagyon-nagyon tolja el, az is egyfajta energia.
Uh-huh. Hogyan tartjátok fenn? Egyáltalán kell-e azon dolgoznotok, hogy ezt a fajta szeretetteli, elfogadó állapotot a coaching üléseitekben, hogyha egymás után jönnek az ügyfelek, hogyan tudjátok ezt fenntartani? Vagy ez csak így jön? Ez csak így van?
Ez csak így jön. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon, tehát ahogy profán így a példa, de hogy leülünk beszélgetni, és akkor valami születik. Mm. Nem készültem most erre a podcast beszélgetésre, meditáltam előtte, vagy nem tudom, imádkoztam órákon át, hogy jaj, jó legyen, meg így áramoljunk, vagy nem tudom, hanem van. Nekem inkább az fontos, hogy utána, mivel ez annyira jó, utána ne felejtsek el magamról gondoskodni. Mm-hmm. Mert nem lehet folyamatosan ezt valaki más érdekében tenni. Tehát ennek van egy ára. És én tudom ezt csinálni, akár napi 24 órában is, de akkor lehet, hogy egy hét múlva már nem kelek fel többet. Vagy lehet, hogy akkor 3 hónapra alkalmatlanná teszem magam, mert annyi minden dolog gyülemlik fel bennem, mondjuk.
Hát én önmagamhoz képest tudok mondani, hogy mit csinálok most már, hogy így nagyon odafigyelek, hogy dobáljam ki az előítéleteimet, előfeltételezésemet, hogy ki ő, mi lehet ezt az ilyen diagnózist, vagy, és hogy egyszerűen elfogadni úgy, ahogy van, és minél tisztábban fejezze ki, hogy ő miért van itt, és ebben az elfogadással, meg az általadekra lát irány mentén minél inkább szolgálni azt, amit akar. Tehát valahogy nekem így ez a kettő, ez a elfogadás és szolgálat.
És most eszembe jut, amit nemrég, ma reggel vagy tegnap reggel olvastam, Mustó Péternél, szoktam minden reggel olvasni egy kicsit, nagyon üdítő, amit a beszélgetésekről, találkozásokról ír, és ő hivatkozik arra az esetre az evangéliumokban, amikor Jézus a samáriai asszonnyal találkozik, és a tanítványok elmennek kaját venni, és ott ül a kútnál, és egy ilyen mély lelki, spirituális beszélgetés folyik, hogy mi az igazság, meg hol kell Istent imádni, meg tudom én ilyenek, és megjönnek a tanítványok, és kérdezik, hogy akkor mit teszik, vagy valami, és Jézus meg azt mondja, hogy hát nincs szüksége eled erre, mert éppen egy nagyon jó lelki idézőjelben, nagyon jó lelki beszélgetésből jön. Tehát, hogy az táplál, az emberi kapcsolódás, amikor én valakivel ott vagyok, és megérintjük egymás lelkét, ahogy az a coachingban történik, az táplál. Ezért tud addiktív lenni, mert az ember hajlamos, én hajlamos vagyok elfeledkezni ilyenkor a földi jeled erről, vagy arról, hogy én egyébként a testemről, lelkem más szükségeiről gondoskodjak. Uh-huh. Azt mondja Jézus, hogy szó szerint a Károly fordításban, hogy van nekem olyan eledelem, amiről ti nem tudtok.
A lelki manna.
Ja, igen. Valami olyasmi. Ezért olyan szép ez a szakmánk, nem?
Ez egy kicsit nekem pont ez jön, hogy talán azok az emberek is, akik azok a coachok is, akik nem spirituálisak, lehet, hogy a coaching az, amiben ezt a leginkább meg tudják élni. Egy nagyon tiszta kapcsolódást önmagukhoz, az ügyfélhez, az ügyfél céljaihoz. Lehet, hogy ez maga egy spirituális út.
Ezt biztos hallottátok tőlem már, hogy én valami iszonyat privilegizált szakmának gondolom ezt a coachingot, ahol az a munkaköri leírás, hogy kapcsolódj másokhoz, fogadd el őket, és járulj hozzá az emelkedésükhöz. Hogy nehezen tudnék jobbat elképzelni magamnak, hogyha ezt így odaadnának egy üres papírt, hogy írd le, hogy mi a legjobb szakma.
És minden jó coaching, spirituális coaching.
És úgy tűnik, hogy nem tudunk nem spirituálisak lenni a coachként. Jó coachként.
Hova érkeztünk meg?
Ahonnét elindultunk.
Igen. De jó volt közben veletek áramolni. Nem de, hanem is.
Ez tetszik, amit mondtál, majd nem felejtem el, akkor utána nézek, vagy majd a hallgatók rám érnek, hogy nézzek utána, ez a Gravity and Grace. Uh-huh. Ez izgat most.
Én nagyon örültem ennek a szívbeli kapcsolódásnak veletek.
Én is.
És köszönöm.
Köszönöm. Ja.